Erős várom, Isten! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkönek énekeskönyvünk 302-es énekét énekeljük első énekként. 302-es éneket az Eke énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Itt is van két hely elől. Ide is jöttek egymás mögött. Farid elől egy hely. Mai Isten tiszteletünkön a 103-as éneket énekeljük, liturgiaénekként, énekeskönyv 103-as énekét. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úrházáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje, te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Amen. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, növeld bennünk azt a hitet és reménységet, amelyet te tudsz a szívünkbe ültetni. És add meg, Urunk, hogy a szeretet is növekedhessen a szívünkben, hogy fele barátaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára üti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Galata beliekhez írott levelében találjuk annak 5. fejezetében, a 16. verstől a 24. a következőképpen. Isten igéje tehát Pál apostol Galata beliekhez írott leveléből olvasom az 5. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusai, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életedet.
Kedves testvérek, most is köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a görögszállási missziónak a szolgálatát.
Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott.
Behoz, haver, valami most jött egy a faluba.
Most jön,
igen. Jóság, hogy élsz?
Hát jó, most jöttem mind a cserkesző, de két a kartot.
Szeretnék egy autonást, illetve egy invitálást. De utána háromkor lesz nálunk Isten tisztelte az új közösségi
által. Ah, nekem nem kell az
új közösségi által.
Én nem vagyok, nem oda vala vagyok, én a nagybetűs életet élem már.
Az is nem tudom, hogy csak az Úrra.
Figyeljetek, én nem is ismerem azokat, én nem megyek oda. Menjetek innen, menjetek majd.
Nem, de azért szeretete vágni.
Menjetek.
Figyelj már, ember, adjál már 200 forintot.
200 forintot?
Igen.
Minek van?
Hát kenyér a pulyáknak.
Hó. Na, te mennyi nem most már legyen többet?
Sziasztok, figyelj, ti voltatok már utána? Ó, hallottam, hogy beszéltetek az emberre, Istenről, meg templomról.
Persze, Isten tiszteletre hívtuk téged, és szeretettel várunk bármikor.
És az hol van?
Itt van nálunk az új épület.
És ott messze van?
Nem, gyere nyugodtan, el kísérjük.
Jó, nagyon folyatok.
Szívéletem dobog, egy szívnek nagy fájdalma volt, egy szív engem önszer.
Hát én nem tudom, de én nekem olyan érdekes, furcsa érzés fogott el, olyan belső, amit nem tudok elmondani nektek. Nem tudom, ez minden emberrel így van, aki ide
jön. Igen, szeretjük azon, hogy hívd a férjedet és próbál invitálni jönjön hozzánk. De először imádkozunk.
Én még sose imádkoztam, hogy kell?
Próbáld meg, nem lesz nehéz. Drága Uram, hálát adok neked, hogy hoztál hozzánk egy új lelki testvért. Kérlek, áldjuk meg a férjed szívét is, hogy közöttünk legyen, és járjunk közünk.
Olyan hálás vagyok neked, Uram, hogy ide vezettél. Elhagyhattalak az életembe. Kérlek, hogy légy velem, és ne soha akkor, amikor hazamegyek, és a férjem inni fog, és dühöngeni, és örjöngeni. Kérlek, hogy lágyítsd meg az ő szívét is, ahogy az enyém eltette. Köszönöm neked, Uram. Amen. Ti mit csináltok itt? Kislány, te ki vagy? Eredj haza édesanyákhoz, meg édesapádhoz. Figyelj ide, drága férjem. Az a helyzet, hogy én ma elmentem, azt a két embert felkerestem, és elmentem velük a templomba.
Állj meg csak! Ki volt az a két ember?
Hát tudod, az a két szomszéd, aki itt volt, elmentem velük a templomba.
Én hozzám is?
Igen. És befogadtam az Úr Jézust a szívembe.
Úr Jézus ki?
Igen. Hát aki a te Úr Jézusod, és nem csak
nekem, én nekem nincs Úr Jézus.
De van, igen. A tiéd is ugyanúgy, mint az enyém.
Mert nem bolondítottak, hogy mit csináltak vele?
Nem bolondított meg senki, és azt szeretném, hogyha most te is jönnél velem abba a templomba, és te
na,
is.
Na, menj csak innen azt, hogy ez nem, mondtam már neked, nem.
Csak
nem,
egyszer kell eljönni.
Ne erőszakoskodjál, menj innen.
Egyszer kell eljönni, de én is egyszer mentem el, és bízok benne, hogy valamit te is megtapasztasz abból, amit te.
Hóra nem bánom, legyen.
És kaptam egy igét is a mécon, hogy Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. És ez nekem nagyon sokat mond, és nagyon sokat bátorított arra, hogy ide merjek eléd állni, és elmondjam neked azt, ami történt.
És még az, hogy a Jánosok üzenetek, hogy veszek egy tévét, vagy valami ilyesmi?
Nem, mert
csak
nem. Az majd az a te dolgod. Én azért nem vagyok ide.
Szerintem egy olyan kell lehetett beszélni. Ma itt egy lelkész, hogy nem szeretnél vele beszélni.
Ki az? Ismer?
Itt a perc. Hát nem ismer, de gyere, ismer meg.
Beszélgessél vele, hogy ezt...
Hagyjál, mondjunk egy embert, még lehetne önnel beszélni.
Előtt már, Isten.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerem. És kértő szereteted, de te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál, s nem kínosz már a félelem, mert mindig itt vagy velem, áldó nagy kegyelmet téged, ünnepelek téged, és senki más, amíg csak én. Senki más, amíg csak élek.
Atyám, miért kezdtem? Kérlek meg bűneidet, Istenem. Kérd el, le is imádkozzál. Vágyom menni, Atyám, hallom és védkeztem a bűneimben. Kérlek, Uram, adj nekem bocsánatot erre megtérésre, és szeretnélek tévedet is megismerni. Úgy, mint az én feleségem, megismerkedjen. Szeretnék én is olyan örömbe élni, mint az én kis párom. Ámen.
Urunk és megváltunk, aki megmentetted a megtérő bűnöst a kárhozattól, fogadj minket kegyelmedbe, és meg ne szűnő közösségedbe éljünk veled, és magasztaljunk téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt, örökkön, örökké. Ámen. Fogadd el tőlem a bűnödnek a szabadítását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Mert Kár testvérem most már, és hirdesd tovább az evangéliumot.
Köszönöm, és tiszteletesen.
Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia.
Istenet meg tudja tenni egy emberrel?
Igen, meg tudja tenni.
Ugyan már ez csak képmutatás.
Biztos be akar hozzánk jönni valamiért.
A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem üsszeti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta neki. Minden ország, amely meghasonlik önmagában, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal üzem ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel üszlik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével üzem ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős ember? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem, gyűjt, tékozol.
Megyünk az Úr elé, megyünk hálával, hálának áldozatával, dicsérjük mindig őt, dicsérjük nevét.
kívánok!
Erős
van a mi Istenünk. Erős van a mi Istenünk. Hát aki nem ismerne, Orbán Géza vagyok. És az Úr mosodott egy olyan döntést az életemben, hogy kénytelen vagyok róla beszélni. Mióta Isten gyermeke lettem, igaz, hogy egyszer elestem, de azt is meg kell önöknek mondanom, hogy ez az elesés nekem rosszul esett. És ezért hoztam nyilvánosságra, vagy azért hozom nyilvánosságra ezt, hogy erről beszéljek, és azóta is az Úr megtartotta bennem azt a lehetőséget, hogy még újra megkezdtem, és visszafelálltam, és hál' Istennek azóta semmi olyan dolog nem történt velem, hogy mert azt tudni kell önöknek, hogy én italból szabadultam, és keményen ittam, és így visszaálltam a rendes utamra, és azóta is az Úr mutassa nekem az utat. És ezért hálát adok az Úrnak, hogy engemet rendes útra visszatérített, de igen, ezt Varm testvéremnek is nagyon szépen megköszönöm, most nincs köztünk, mert ő segített nekem imádkozni. Nagyon, nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek is, akik hallotta, hogy én elestem, és nem tudom már, Kati mondta, hogy még ez eljutott Diatorbájra is, ez a hír, és azok az emberek, akik ennyien ismernek, még azok is imádkoztak értem, és én ezért nagyon hálás vagyok, és igaz, hogy van egy rövid ige, hogy ne félj, de higgyél, és én hiszek, hát hiszek az Úrba is, meg most már hiszek magamba is, hogy még egy ilyen nem fog előfordulni, és az Úr még azért is fogom kérni, meg kérem is, hogy erre az útról ne állítson le, hanem csak az egyenes utat választom meg, azon szeretnék járni, és az Urat hirdetni és dicsérni. Köszönöm szépen, amit akartok.
Köszönjük szépen, Géza, meg az egész szolgálatot köszönjük, és kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Most az augusztus hónapban születetteket szeretnénk köszönteni, hogy egyértelmű legyen. Tehát az augusztus hónapban születetteket köszöntjük szeretettel. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvérek életére, és kérem fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Ricsi, te is azért álltál oda, mert augusztusi vagy? Tehát akkor ne felejtsétek ki az ajtón állót sem. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvérek életére. Isten tiszteletünket a 195-ös számú énekünk eléneklésével folytassuk. Eki énekes könyvünk 195-ös számú énekét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 12. fejezetében, a 22. verstől a 30-ig a következőképpen. Isten igéje tehát Máté evangéliumából olvasom a 12. fejezet 22. versétől. Így szól Isten igéje. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem üzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Beelzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná ki el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, tékozol. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokan morfondíroznak az emberek közül azon, hogy mi a fontosabb, az elérendő cél, vagy a hozzávezető út. Sokan nagyon céltudatosan élik az életüket, és mindig a cél lebeg a szemük előtt, és alapvetően akkor lesznek boldogok, amikor a célt elérik, amikor a célba érkeznek. Mások pedig az utat is szeretik, a hozzávezető utat, és élvezik azt, hogy milyen állomásai vannak ennek az útnak, és miképpen jut el az ember ahhoz a célhoz, amit egyébként meglátott. Ezeket hívják úton levőknek, és maguk is szeretik úton levőknek mondani magukat, mert hisz az egész élet egy úton levés, hisz a mennyei cél az, amely az ember szem előtt leveg, és az úton sokféle benyomás éri az ember, sokféle élményben van részük. Az igényben is, felolvasott igényben is ezzel küzdenek sokan, hogy a cél megvalósult, a vak és néma megszállott beszél, jár, meggyógyult, alapvetően lehetne dicsérni az Istent, dicsőíteni a magasságos Urat. És nem azon morfondírozni, hogy na most mi is történt itt, ki is volt az, aki cselekedett, és hogyan cselekedett itt most. Amikor már az Isten dicsősége valóságá válik, az emberek elkezdik kutatni az odavezető utat, és azt szerint, hogy kinek mi van a szívében, azt szerint ítéli meg, hogy mi is történt itt valójában. Alapvetően két nagy csoport van Jézus Krisztus körül, az esemény körül. Az egyik csoport azt így nevezi a Szentírás, hogy a sokaság, a másik csoport pedig a farizeusok közössége. Egy nagy csoport, a sokaság, akinek nyilván ott van a szívében az az ígéret, amit a proféciákból kiolvastak, hogy egyszer majd eljön Dávidnak a fia, és visszaállítja az Isten országát közöttünk, és akkor majd látjuk rajta, hogy a némák beszélnek, a süketek hallanak, a vakoknak megnyílik a szeme, a sánták járni fognak, Isten országa pedig hirdettetik. Akiknek a szívében ez él, azok arra gondolnak, mint ahogy itt a 23. versben is látjuk, hogy azt fogalmazunk már szívében, csak nem Dávidnak a fia érkezett el hozzánk, csak nem most teljesült be a profécia, ami szemünk láttára, csak nem az Isten országa készül most itt megalakulni, eljönni, nem részesei vagyunk, hisz látjuk, azok a jelek, amelyek a proféciákban szerepelnek, azok most itt megvalósulnak, hisz ennek a vaknak és némának megnyílik a szája is, meg a szeme is, megtörténik a csoda, amiről a proféciák beszélnek, és ezt úgy ítéli meg a sokaság, hogy ez csak az Isten erejével valósulhat meg, és az Isten ígéretének beteljesedését jelzi az, ha megtörténik. Persze nincs bizonyosságuk, de az események arra utalnak. Ezért mondják, ezért hallatszik ízik, mert csak nem ez a Dávid fia. Ez a naív tömeg, akinek a szívében ott van a reménység, akik hallották a proféciákat, akik hallották a tanítást, és amikor valami jel arra mutat, akkor földbesdül a szívük, hogy csak nem ez, csak nem most. Csak nem most valósul meg a szemünk láttára az Isten országa, csak nem leszünk részesei annak, hogy Dávid fia visszaérkezik. naív tömeg, igazából nincs bizonyossága. A másik csapat pedig a farizeusoknak a csoportja, akik alapvetően lelki vezetők lennének, akik ismerik a proféciákat és ismerik az Isten országát, az ismeretnek a birtokosaiként, az Isten képviselői a nép felé, tehát ők azok, akik magyarázzák az igét, akik tanítják a népet, akik az Isten igéjéről beszélnek a nagy sokasságnak. Ezért azt várhatnánk tőlük, hogyha egy halvány remény is fölvillan a tekintetében, hogy az Isten országa itt van közöttünk, hogy megérkezett a messiás. Ha csak halványan sejlik is föl, akkor ők rögtön arra mennek, hogy na, akkor lássuk meg, valóban ő az Isten fia, valóban így valósul meg az Isten országa. Hadd csodáljuk, magasztaljuk az Istennek a jelenlétét. De ők lecsapnak rá, és kétségbe akarják vonni, hogy Isten igéje jelenik meg, hogy maga az Isten cselekedne itt. Tehát sajnos eljuthat az ember, az Isten embere oda, hogy nem vár bizonyosságot, de már rögtön így. Nem várja meg a bizonyosságot, hogy a bizonyosság a szívében valósággal legyen, hanem rögtön ítélni kezd. Sőt, a legsúlyosabb állapot talán az, hogy nem csak ítél, hanem a saját helyzetét kezdi el védeni. Nem az igazság érdekli, hanem az érdekli őt, hogy miképpen tudja megvédeni az igazát. Amit ő már kialakított magának, ami mögé be tud bújni, ami mögé már berendezte az életét. És nem engedi, hogy az Isten szétrombolja azt a saját igazságot. Nem engedi, hogy szétrombolja az Isten azt a felépített életet, rendet, ami mögé jól be lehet bújni, ami mögül már nagyon rendezetten tudja az életét igazgatni, és láthatja a világot. Most ez a két csoport áll a meggyógyított vak és néma mellett, és az Úr Jézus Krisztus mellett, aki cselekszik. Igényben azt látjuk, hogy Jézusnak nem jut ideje a naívan rácsodálkozó tömegre, mert ők csak csodálkoznak, a farizeusok, a másik csoport pedig támad. A másik csoport pedig neki megy Jézus Krisztusnak. Ma sincs ez másképp, de sokan tudják, hogy Istennek mit kellene tennie, hogy az igének hogyan kellene szólnia, és az Isten gyermekének hogyan kellene élnie. De sokszor elhangzik az, hogy álhívők, görögszálláson ez általában bevett szokás, hogyha valakinek az élete elkanyarodik az Istentől, vagy még nem is talált oda, ha látja a másik ember, hogy Isten az életébe elkezd működni, akkor az, hogy álhívő, és akkor ezzel letudott mindent, magát levédte. De sokan vannak így, nem csak görögszálláson, csak itt most vannak a testvérek, az álhívőség, ez ott vált ilyen közfogalommal, de egyébként a világon mindenütt könnyebb bírálni az Istennek a cselekedetét, könnyebb bírálni az Istennek az igéjét, könnyebb bírálni az Isten gyermekeinek az életét, mint kitenni magamat annak, hogy az Isten megítélje az életemet. És aztán, hogy milyen fogalmakat használnak rá, hogy álhívők, vagy farizeusok, vagy képmutatók, vagy lehetne sorolni még ezeket a kifejezéseket, az részletkérdés, az biztos, hogy nincs ma sem másképp, mert sokan tudják azt, hogy az Istennek hogyan kellene cselekednie, az Isten igényének hogyan kellene szólnia, és az Isten gyermekének miképpen kellene élni ebben a világban. De azon kívül, hogy ezek a farizeusok lekötik Jézus Krisztusnak az idejét és energiáját, kétségbe vonják a sokaság előtt is az isteni voltát. Azt, hogy az Isten cselekszik ebben az igében, hogy isteni eredetű az az erő, amivel Jézus Krisztus dolgozik. És az Istenit ördöginek mutatják be. Azt, amit az Isten cselekszik, azt úgy mutatják be, mintha az ördög cselekedne, mintha Beelzebub az ördögök fejedelme cselekedne Jézus Krisztuson keresztül. És ebből fakad az, hogy az ördögit aztán isteninek tudják mondani. Tehát, hogy megkeveredik a két nem látható világnak a fejedelme. A nem látható világ fejedelme az Isten országának a fejedelme, Isten, az Úr. A nem látható világ sötét oldalának, aki szembeállt az Isten teremtő rendjével, az ördög, a pokolnak, az Isten ellen való hatalomnak a fejedelme, az Ura. Ez a két nem látható hatalom az emberek életében megjelenik. Nem lehet egyikünk sem kivételezoló. Mind a két erő meg fog jelenni a te életedben, és mind a két erő megnyilvánul. És az emberek élete ezzel telik, hogy beazonosíts, hogy melyik erő alapvetően, melyik erő működik most, és melyik erő az, ami cselekedte ezeket. És valóban ez a két nem látható világbeli hatalom, és ezeknek a megnyilvánulásai nehezen különböztethetők meg, hisz az ördögnek is nem látható világbeli szellemi hatalma van. Ezért nagyon fontos ezt tudni, hogy az ördög, a nem látható világ sötét oldalának fejedelme erősebb, mint az ember. De egy reménységünk van, hogy az Isten legyőzte az ördögöt. Az ördög már legyőzött hatalomként van a világban, erősebb, mint mi, de az Úr kezét fogva erősebbek lehetünk. És ezért fontos Gézának a bizonyságtétele, amikor azt mondta, hogy szabadult az alkoholból, Isten megszabadította az alkohol rabságából, de az ördög ott van az ember életében, és elgáncsolja, elbukik, de ne örüljén ellenségem, tudja mondani Géza is, meg tudjuk mondani mi is, ne örüljén ellenségem, mert van nekem Uram, aki fölállít, aki megszabadít, aki helyreállít. Csak ez a lényeg, hogy azonosítsuk be, hogy mi történt. Az történt, hogy elbuktam, engedtem a nem látható világ sötét oldalának, a hívságnak, kívánságnak, annak, amit a Galata levélből felolvastam az imént, a test cselekedeteinek. Abban benne van a dobzódás is, meg a paráznaság, gyilkosság, hazugság, minden, amit az ember el tud követni. Elbuktatja, el akarja buktatni az embert az ördög azért, hogy a pokol hatalmába kerülhessen. De az Isten, akit egyszer megragadott, azt visszaemeli. Kerülhet az ember a legsötétebb helyzetbe is. Kerülhet az ember még az embergyilkosság állapotába is. Az Isten még onnan is kiszabadítja, és onnan is meg tudja eleveníteni. De sok emberrel találkozhattunk már börtönben, meg a szabadultak közül is, akik nagyon súlyos bűncselekményt követtek el, az Isten megtisztította a szívüket. Megtisztította, megformálta, újraalakította, és teljesítette az életüket. Persze a múlt az ott van, ami miatt a szívükben ott van a bűnbánat, és ott van az egész elrontott életük, az a 20 év, 30 év, 40 év, vagy sokak számára 50-60 év is akár. De az Isten kiemelte őket, megragadta őket, és megigazította az életüket. Isten cselekedetei nyilvánvalóvá lesznek azok számára, akiknek a szívében ott van a Szentlélek. De egyébként nem különböztethető meg a két hatalomnak a működése, ha az Isten nem ad az ember szívébe szent lelket, és nem adja azt a világosságot, amelyet a Szentlélek tud adni. Szentlélek világossága nélkül nem ítélhető meg, hogy melyik hatalom cselekszik az ember életében, mert a világosság angyalának képében jelenik meg az ördög sokszor. Sokszor pozitív cselekedeteknek látszanak azok, amiket cselekszik, de egyébként az a célja, hogy Istentől elmondja az embert, és bevigye a csalitosba. Ezért kerülnek az emberek sokszor akaratlanul is az ördög rabságába, mert engedik, hogy ez a világosság angyalának öltözött eltérítse a gondolatát. És nincs szükség sokra, alapvetően egy apró pici váltóállításra van szükség, és alapvetően az Úr dicsérete az pillanatokon belül a diabolosznak a kezébe kerül. A diabolosz az ördögnek az egyik neve, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, hogy mindent össze-vissza dobál az ember életébe. Egy apró pici váltóállítás, és pillanatokon belül szétesik az egész, mindaz, amit az Isten fölépített addig. Ha enged az ember ennek a váltóállításnak. Vannak közösségek, amelynek az életében látható, hogy az Úr dicsérete miképpen csúszik át az ördög szétdobáló erejének kezébe, és miképpen lesz a jó indulásból alapvetően egy tönkrement élet. Csak egy apró váltóállítás, és már is az építés helyett ott a rombolás az ember életébe. És Isten dicsőítése helyett ott van az ördögnek a tisztelete. Jézust azzal vádolják, hogy váltót állított. Jézust azzal vádolják, hogy nem az Isten erejével cselekszik. Egyébként az Isten cselekedeteire jellemzőket mutatja, de nem az Isten erejével hajtja azt végre, hanem az ördögnek, a Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének. Mindezt azért, mert a sokaság messiást kiáltott. Farizeusok arra reagálnak, amit a sokaság mond. Jézus megérkezik, megcselekszi azt, amit az Isten megtehet azzal az emberrel. A sokasság azt mondja, hogy de ez nem Dávid fia, az sokasság szívében fölmerül, hogy itt van az Isten országa. A farizeusok pedig arra gondolnak, hogy mindjárt kicsúszik a kezünkből ez a sokasság, nem tudjuk majd irányítani, nem mi leszünk a tekintély, nem mi leszünk a mérce. Ezért rögtön valamit lépni kell. Olyan megdöbbentő ez, amikor a saját maguk erejét, saját maguk hatalmát szeretnék bebiztosítani emberek. Sokszor lehet ezt látni egyébként hív emberek életében is, hogy amikor egy másik ember felett úgy érzi, hogy van hatalma, azt a hatalmat meg akarja ragadni, hogy én vagyok a tekintély. Nagyon rossz az, hogyha a lelkész úgy gondolja, hogy én vagyok a tekintély, és mindenkit a kezében akar tartani, és úgy szeretné, hogy tőle függjenek, és csak az, amit ő mond, az lesz a mérce az életükbe, és nem engedi, hogy az Istennel eleven kapcsolatban legyenek. De nem lelkészek között is vannak hív emberek, akik szeretik a mellettük lévőt, leuralni. Szeretik megmondani neki, hogy mit csináljanak és miért csináljanak. Szeretik, hogyha a saját igazságuk érvényesült a másik ember életében, és így akkor gyűjtenek maguk köré hódolókat. Akik így tesznek, azok alapvetően hasonlóképpen járnak el, mint hogy ezek a farizeusok is. Akik úgy látták, hogy szétcsúszik a kezükből a sokasság, és már nem tudják irányítani őket. Most már nem ők mondják meg nekik, hogy Isten igényt hogy kell érteni. Nem ők mondják meg az Isten üzenetét az emberek számára. Na akkor valamit ki kell találni. És ezért Jézust be kell tenni oda a sötét oldalba, hogy nehogy azt higgyétek már, hogy ő az, hát ő a Belzebubnak, az ördögök fejedelmének erejével dolgozik. Ne higgyetek neki, ránk figyeljetek. És ezek az emberek, a farizeusok, olyan megdöbbentő ezt látni és tapasztalni, ezek a farizeusok Isten országát, Isten jelenlétét teszik tönkre ott a sokaság előtt. Önös érdekből, önző érdekből. A sokasság messiást kiáltott, és a farizeusok le akarták rombolni. Jézus Krisztus messiás volt tehát a sokasság életében. És Jézus Krisztus akkor kérdezi meg tőlük, úgy, hogy a 27. versben is olvashatjuk, és ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ha ti és a ti fiaitok ördögöt űztök, ha van erőtök ahhoz, hogy ördögöt űzzetek, akkor honnan veszitek az erőt? Most nyilván, hogyha azt mondták volna, hogy Belzebubtól veszik, akkor a saját fiaikat tették volna a sötét oldalra. Azt mondják, hogy Isten cselekszik az ő fiaiban, akkor miért vonják kétségbe, hogy Jézusnak az életében nem az Isten ereje jelenik meg. És olyan megdöbbentő olvasni tovább, ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Ha igaz az, hogy én Isten országával, Isten erejével űzöm ki, akkor itt van az Isten országa közöttetek. Szembesültetek ti ezzel? Isten országa megjelent közöttetek. És tényleg olyan jó ezt látni, amikor valaki megszabadul, valaki átél egy szabadítást, legyen az az alkoholból való szabadítás, de egyébként csak az Istennel való szembenállásból való szabadítás is, akkor az ember szívében ott van az örvendezés, az öröm. Isten országa megjelent, és ezt nem lehet megfogalmazni. Sokan mondják ezt, hogy a megfogalmazhatatlan belső békesség fogott el, mint ahogy Kati mondta itt a jelenetben, amikor a gyülekezettel találkozott, hogy valami ott belül nagyon-nagyon nagy békesség. De nem tudja az ember megfogalmazni, hogy mi is valójában. Amikor az Isten országa megjelenik, amikor az ember látja, tudja ki az Isten, tudja, hogy mit tett vele, érzi, hogy az Isten országának részévé lett, Isten országa megjelent közöttük, az egy óriási csoda. Az egy óriási csoda, és amikor az emberek kétségbe vonják ezt valakinek az életében, akkor olyan nagy szomorúság fogja el. Tehát velem történt, az Isten elvégezte bennem, és akkor ti most kétségbe vonjátok, ti most ez ellen mondatok. És nagyon kemény kérdés volt egyébként Jézus Krisztus részéről az, amikor azt mondja, hogy ha a ti fiaitok, mivel űzik ki a ti fiaitok, majd ők lesznek a ti bírátok. Ha ti az ördögűzéseteket Isten erejével végzitek, akkor miért várjátok, hogy én az ördög erejével végezném ezt? Itt van az Isten országok közöttetek, ha én az Isten erejével végzem ezt. És akkor a sokaságnak van igaz a farizeusok. Akkor azok, akik ott fölkiáltottak, kicsit bizonytalanul, akkor nekik van igazuk, és nem nektek. És akkor ti nem a nép vezetői vagytok, hanem éppen ti vagytok annak a Belzebubnak az emberei, aki az Isten ellen harcol, akik az Isten ország ellen harcolnak. Mert csak akkor rabolhatja ki az erős házát valaki, hogyha azt az erős embert megkötözi. Ha nem kötözi meg az erős embert, akkor nem mehet be a házába, akkor nem rabolhatja azt ki. Nem vehet ki onnan némát, vakot, az Isten, az ördög rabságából az, aki nem győzi le azt, aki fogva tartotta. Ha valaki nem győzte le azt, aki az alkoholizmus fogságába, rabságába tart valakit, ha nem győzte le azt a fogvatartót, akkor nincs szabadulás, akkor nincs szabadság. Bizony, mai világunkban, ahogy haladunk előre, szomorú látni azt, hogy nem olyan tiszta a kép. Nem olyan tiszta a kép, mert az ördög, mint ahogy az imént is mondtam, világosság angyalába öltözik, és a világosság angyalaként megjelenve zavarja a hívő embereket. És minél előrébb haladunk a végkifejlet felé, az Isten országa eljöveteleig, annál nehezebb lesz a hívő társadalomnak, mert olyan sok minden jelenik meg közöttünk, észrevétlenül. És nem veszük észre, hogy az ördög keze van abban, és az ördög keze teszi ezt tönkre. Elég csak a gyógyításra gondolni. hogy hányféle praktikát vettek már be az orvosi gyakorlatba, amelynek a háttere nem tiszta. Azt sem tudja talán, aki műveli. És embereket engednek, embereket küldenek. És azt mondja, hogy az orvos küldött engem. És az orvos tekinti, és én elhittem neki. És közben az ördög kezébe teszi annak az embernek az életét. És de sokszor véletlenül csak úgy bejön valami az ember életébe, és nem számol azzal, hogy ez nem feltétlenül az Isten országának ereje lehet, Isten ereje lehet, hanem lehet, hogy valami nem tiszta erő érkezik meg az ember életébe. Egy közösségben voltam most nemrégiben, amikor Isten dicsőítésére jött össze a csapat. És akkor jött valami. Azért nem mondok részleteket, mert nem akarom, hogy a testvérek tudják, hogy kikről van szó, de maga a jelenség érdekes. Ott van egy Isten dicsőítő közösség, aki, én hiszem azt, hogy azért szolgálnak élnek. És bejön valami apró momentum. Valami olyasmit engednek be, ami egyébként nem lett volna szabad. És úgy megbojdítja az embereknek a gondolkodását, hogy úgy viselkednek utána, hogy ha ezt előtte elmeséltem volna nekik, egyébként figyeljtek ide, hogy így fogtak viselkedni, akkor nem hitték volna el magukról. Apró pici momentum. Mondhatnánk azt, hogy miért kell attól félni. És ha ezt beengedjük az életünkbe, akkor azt rombolja szét, ami a legfontosabb. Isten igény nagyon szeretne bennünket figyelmeztetni erre. Hogy van Isten ereje, van Jézus Krisztus, aki eljött ebbe a világba, és elhozta az Isten erejét, és a Szentlélek által ránk bízta azt, amit egyébként az isteni erő adhat a világnak. De tudnunk kell, hogy ott van a világosság angyalának öltözött ördög, Beelzebub, akinek ugyanaz a célja, hogy az ő országába tereljen minél többeket. És ez a két erő harcol. Ebben az igében is ez a két erő harcol, és Jézus Krisztus azért mondja itt az utolsó versben, hogy miszerint aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem gyűjt velem, az tékozol. Aki nem áll mellettem, aki nem az én erőmet veszi igénybe, az alapvetően ellenem van. És az tékozol. Mert az Isten arra küldött el, arra hívott el bennünket, és arra küldött el, hogy azokat mentsük, akik elveszetten élik az életüket. Akik elbotoltak, mint hogy Géza is mondta, hogy ott legyünk mellettük segítségképpen, hogy él az Úr. És az Úr segítsége itt van. Gyere, fogd meg a kezét. Vagy azok, akik elveszetten élik az életüket még a világon, és kóborolnak, keresik az életük értelmét, az életük célját. Isten rajtad keresztül és rajtam keresztül szeretné elmondani nekik, hogy mi az élet célja. És kivenni őket abból a lehetetlen helyzetből, amiben sok esetben farizeusi módon vannak. Mert azt hiszik, hogy tudjuk, hogy hát él az Úr. Sokan mondják azt nekem, hogy hát tisztelendő Úr, egy Isten van. Hát persze egy Isten van, csak nem mindegy, hogy a gyermeke vagy sem. Nem mindegy, hogy befogadta-e az Úr Jézus Krisztus a szívedbe, és megtisztíthatta-e a szívedet, vagy sem. És nem az a kérdés, hogy milyen felekezetben éli az ember az életét, hanem az a kérdés, hogy Jézus gyermekeként, Jézus megváltottjaként éli az életét. És hogyha Jézus Krisztus megváltottjaként éli az életét, valóban keresi-e, követi-e az Isten akaratát, vagy kisepelt, kitakarított házat hagy, amiben aztán a gonosz lélek visszajön, és másik hét magánál gonoszabbat vesz maga mellé, és még rosszabb lesz annak az élete, mint azt megelőzően volt. Az Isten szeretné világossá tenni, hogy ebben az utolsó időben, és ez 2000 év óta tart, ebben az utolsó időben az ördög egyre inkább elkezd ficánkolni, és egyre inkább el akar szakítani Istentől még többeket. És szeretné úgy bemutatni magát, mint aki segítségére van, az emberi élet segítségére van. Sokan adják oda az életüket azért, hogy sikerük legyen. Lehet látni ezeket a sztárokat, hogy miképpen próbálnak. Most én buddhista lettem, mondja az egyik énekes, megyek Indiába, mert lelki élményeket szeretnék szerezni. És szerintem a menedzsere mondta neki, mert nem hiszem, hogy benne lenne ilyen vágy. De ez így jól hat, most el lehet adni, akkor két éneket el lehet adni ezzel, hogy én most buddhista lettem, és akkor elmegyek. És eladja az életét, odaadja az életét annak. Olyan megdöbbentő látni, hogy ezekért a sikerekért, ami egyébként pénzügyi siker is, de nem csak pénzügyi siker, hanem ismertségi siker, hogy sztár maradjon, és az életét odaadja. És utána úgy dobják el, mint a rongyot. Egy mocskos rongy lesz majd az élete, ott valahol az útfélen. és hogy aztán lesz-e valaki, aki majd tud bizonyságot tenni arra az Istennek, ezt a mocskos rongy életet is helyre tudja igazítani. Az a kérdés. Isten bennünket erre hívott el, és azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az alapvetően tékozol. Ne legyünk tékozló gyermekei az Úrnak. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te elküldted fiadat ebbe a világba, és olyan jól látni ezeket ezt a naív sokaságot, hogy fölkiált, hogy nem Dávid fia ez. Olyan jó így ráébredni, Uram, hogy te cselekszel a világ életében. Add meg, hogy így tudjunk ráébredni életünk különböző pontjaira, amikor megtörténik a te jelenlétednek a csodája. Amikor ráébredünk, hogy miképpen cselekszel egy-egy ember életébe. Uram, te ments meg bennünket attól, hogy behúzódjunk a farizeusi bástyáink mögé, és a jól felépített életünkbe, jól berendezett életünkbe vegetáljuk végig az életünket. Add meg, Urunk, hogy engedelmes szívvel engedjük azt, hogy lerombold mindazokat a bástyákat, amelyek körülvesznek. Lerombold mindazokat a téziseket, amelyeket magunknak felállítottunk. És állíts magad elé úgy mezítelenül, pőrén, hogy ne legyen nekünk semmiféle védekezésünk, hanem téged fogadhassunk úgy, ahogy vagyunk. És köszönöm, Uram, hogy te mindannyiunkat föl tudsz készíteni arra a szolgálatra, ami előttünk. Köszönjük néked, hogy te vagy az a hatalmas Isten, akire rábízhatjuk az egész életünket. Tudjuk, Urunk, hogy szabadító Isten vagy. Te tudod megtisztítani az életünket minden szenttől, szeméttől, bűntől. És te tudod helyreállítani az életünket. Te tudsz talpra állítani. Köszönjük, Urunk, hogy olyan hatalmas vagy te, hogy nincs olyan mélységes bűn, amely elválaszthatna te tőled. Nincs olyan messzesség, olyan távolság, amelyet te ne tudnál áthidalni. Add meg, hogy tékozló fiúként tudjunk odatérni a te kebledre, bocsánatot kérve világtól és te tőled is. Hogy szabadításodat átadhasd, hogy szabad lélekkel élhessük az életünket a te gyermeketként, országod lakójaként, a te dicsőségedre. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy 15-én, tehát a következő utáni vasárnap, egy rendkívüli vasárnapunk lesz, amelyre már volt precedens, Pálegyi Feri bácsi jön, és két előadást tart vasárnapi alkalommal, tehát az istentisztelet idejében, tehát a 10 órától 11-ig tartó időszakban egyet, és aztán a 11-től 12-ig tartó időszakban egy másikat. Közben lesz egy kávészünet, és a beszéd tisztasága és a gondolatok tisztasága címmel tartja Feri bácsi ezt az alkalmat. Kérem a testvéreket, hogy hirdessék, ezt jelezzék azok számára, akiknek fontos lehet a beszéd tisztaság és a gondolatok tisztasága kérdésköre. Azon kívül szeretettel hirdetem a testvéreknek azokat az alkalmakat, ami a két havi hírlevélben megtalálható. Lesz egyház megyei ifjúsági nap is, amely a 21-én lesz, szombaton, Nyíregyházán, megcserélődik a dátum a egyházkerületi sportnappal. Az egyházkerületi sportnap az október elejére kerül. Eredeti verzióban ez fordítva volt. És lesz 28-án egy eke csendes nap is. Nagy valószínűséggel Lucfalván, de ez még nem 100%-os. Az eke bibliaiskolája Lucfalván lesz, Lucfalvára lesz kihelyezve, és ott a felvidéki magyarság, tehát a sajógömöliek is akkor közelebb kapják a bibliaiskola lehetőségét. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket. Fontos az imádságlevél is, amely hátul szerepel a hírlevelünkben, hogy hordozzuk egymást Isten előtt, hisz az imént hallottuk az igéből, hogy aki nem gyűjt velem, az tékozol. Fontos tehát az, hogy akik szükséget szenvednek, azok ott lehessenek az Úr előtt. Néhány szót mondok arról az időszakról, ami az elmúlt időszakban az életemet jellemezte, nem voltam itthon most másfél hétig. Először egy konferenciára kaptam meghívást, a Balatonnet nevű konferencia, amely a net az a nemzetközi evangéliumi találkozót jelzi, tehát nem a hálózatot csupán. Különböző felekezetők, az Evangélium Allianzhoz tartozó gyülekezetek csapata jött ott össze, körülbelül 1200 ember volt a rendezők állítása szerint. Egy nagy sportcsarnokban volt megrendezve a fő istentiszteleti alkalmak, előadások, igehirdetések, de rengeteg oldalági munka is volt az ifjúság, gyerekek között, aztán voltak könyvvárosok, meg különböző keresztény tárgyakat lehetett vásárolni. Nagy kivonulás volt, különböző fórumbeszélgetések voltak olyan szemináriumok is, amelyek különböző témában, a missziótól a gyermek lélektanig sok mindent átölelt. Találkoztunk egy kedves emberrel, egy Evan Sparks nevű pszichológussal, aki nagyon érdekes gondolatokat mondott el, magyarul egyébként, amerikai atyafi, de magyarul beszélt. Éppen a gyermek lélektanról, tehát hogyan változtatható meg a gyermekek rossz szokása, és olyan módszereket mondott el, amire egyébként azt mondta, hogy a Szentírás az alapja. Anélkül nincs gyógyítás, hogyha az ember figyelmen kívül hagyja azt, hogy az Isten és ember kapcsolatmiképpen működik. Én egy missziói szemináriumra is bementem, illetve ha már ott voltam, akkor elkaptak egy cigány missziói fórum beszélgetésre, ahol evangélikus részvevő nem volt. Református és baptista előadó volt, és amikor meglátott a református, mondta, hogy nincs időm beszállni esetleg, és akkor beszálltam. Jó beszélgetés volt egyébként. A baptista testvérek elmondták, hogy miképpen látják ők a cigány misszió ügyét. Sok féle programot indítottak. Csuhai József, a baptista cigány missziónak a vezetője volt az egyik előadó. Én a vasárnapi előadást kaptam meg, tehát vasárnap délelőtt 10 órától kezdődött az alkalom, és 11 órától volt enyém a teret, vagy 3-4-11-től. Egy olyan előadást kértek tőlem, amelyben azt szerették volna hallani, hogy miképpen lehet gyülekezeti tagokat mozgósítani a szolgálat felé, mert ezzel küszködik a világ kereszténysége. És hát akkor nem tudtam másikét választani, mint a Jelenések könyve 3. fejezet 7., 8., illetve 7. 10. versig. Nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki, bár tudom, hogy kevés előben hallgattál szóval, és még utána hozzávettem azt is, hogy a kísértések idején pedig majd megőrizlek. És abból kiindulva tartottam egy előadást, beszámolt arról, hogy mi is történt. Hát kicsit hosszúra sikere, de láttam a hallgatóságon, hogy már kezdenek mocorogni a vége felé. De már másfél órán keresztül nyilván nem volt könnyű hallgatni engem. De azért kitartottak nagyobb részt. A lelkiségére nézve alapvetően egy rettentő színes csapat volt együtt, nagyobb részt fiatalok, tehát fiatalok és fiatal felnőttek voltak jelen. Szomorúság, hogy nem az evangélikus egyházból, abból is voltak néhányan, hanem inkább azokból a kis közösségekből, amelyek neoprotestáns néven nevezik, akik baptista, metodista, vagy azokból szakadt, vagy új alakult gyülekezeti közösségek. És nyilván azok között megjelentek azok a formák is, amelyek nekünk idegenek, azok az Isten dicsőítési formák, hogy fél hétkor kezdődött az esti előadás, és első nap kicsit késésben voltunk, és ma úgy is gondoltam, nem megyünk, hát már ennyit késünk, akkor nem sok értelme, de hát azért kukkancsunk be. Körülbelül egy 3-4 órás késéssel érkeztünk oda, és még akkor kezdődött az előadás, tehát addig egy ilyen felvezető éneklés sorozat volt. Néhány bizonyságtétel is elhangzott benne, de az számomra egy kicsit hosszúnak tűnt, egy olyan hosszú felvezetési szakasz. De egyébként jó volt találkozni ismeretlen emberekkel, akik ismertek bennünket, akik hallottak rólunk. És volt egy érdekes kapcsolódás, hogy milyen kicsi a világ, mindig rá szoktunk csodálkozni. Az általános iskolai osztályfőnököm jó kapcsolatban van velem, megszeretett a 25. évfordulónkon történt beszélgetés után, és azóta mindig e-mail kapcsolatban vagyunk, és egyszer írja nekem, hogy meglátogatta őt egy református lelkésznő, és amikor látta a listát, akkor úgy rácsodálkozott, hogy te ismered a Györfi Misit? Kérdezi az osztályfőnökkel, mert hát hogy ne én tanítottam. De te honnan ismered? És akkor is mondta, hogy hát nyíregyházi származású, és hogy ismer engem. És mondja a tanárnő a nevét, hát én meg nem ismerte, nem tudtam ki ő. És most ezen a konferencián egyik este karonfogva megyünk a feleségemmel a egyik sátor felé. Elén pattan egy fiatal asszony, és mondja, hogy hát őt Vaseditnek hívják, és ő az a lelkésznő, aki egyébként az osztályfőnökömmel beszélt, és hogy nagyon szeretne velem beszélni. És hát volt is egy beszélgetés, körülbelül 2 oroszán keresztül beszélgettünk az egyik színidőben. A feleségem aztán még rá is rakott néhány fél órát. És az a fiatal asszony járt itt a gyülekezetben, mert ő meg akarta nézni a gyülekezetünket, meg meg akarta hallgatni engem. De pórul járt, mert mi pont akkor voltunk talán Hajdúszoboszlón, amikor Kulcsár Márton volt az ige hirdető. Kulcsár Marci szuplikált itt, én nem voltam itthon, de egyébként az ige hirdetés választ adott az ő kérdésére, tehát bejött és aztán elment, de választ kapott arra a kérdésre, ami a szívében volt, és nagyon örült, így képzelt el a gyülekezetünket. Tehát ezt sem kell elképzelni, hogy valaki soha nem járt itt, hallott rólunk, eljön ide, bejön, és azt mondja, így képzelt el a gyülekezetünket. Ez egy nagyon érdekes dolog. Pisti azt mondja, hogy tudna egyébként részleteket is mondani neki. Mindezt csak azért mondom, hogy belülről látjuk, hogy hú, de sok problémával küzdködünk, mennyi nehézség, meg mit tudom én, és mások meg úgy tekintenek ránk, mint hogy valamiféle idea, és hogy oda eljutnánk egyszer, és akkor eljön ide, és akkor azt tapasztalja a gyülekezetben, amit egyébként vár. De egyébként másokkal is futottunk így össze, és jó volt az ismeretlenségből is ismerettséget kötve tovább menni. Sokan jöttek oda, amikor az előadásom elhangzott, és rögtön segítséget kérdenek, támogatva, meg együtt érezve velünk. Úgyhogy ilyen értelemben egy nagy rácsodálkozás volt arra, hogy milyen kicsi az ország, és mennyire nem élheti az ember, még nyílteken se rejtetten az életét az ember. Azután, hogy vasárnap délőtt megtartottam ezt az előadást, még ha kicsit hosszúra is sikerült elérni Lucfalvára, mert ott 5 órakor megkereszteltük Malik Simon Károlyt, és Gém Matilda Rózát. Peti nővérének, az Ausztráliában élő nővérének a kislánya, és ott volt, és megkereszteltük a 2 gyereket együtt. És én voltam a keresztelő lelkész, és Petiék lettek a Matilda Róza keresztszülei, Vikiék pedig a Simon Károlynak a szülei, vagy keresztszülei. Úgyhogy vasárnap megtartottuk ezt az alkalmat, hétfő volt egy pihenőnap, és kedden már lelkész konferenciára mentem a Mátraházi Református üdülőbe, ahol az északi kerületnek a lelkész konferenciája zajlott, és azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mit jelent a kiégés az ember életében. És akkor keresnünk kellett, hogy mi az, ami bennünk kiégett. Nem akarom hosszúra nyújtani a beszámolót erről. Nagyon érdekes felvetések voltak, amelyeket majd bizonyára egy kisebb körökben még majd megbeszélünk, és testvérek is látják, hogy miképpen gondolkoznak némelyek arról, hogy mit jelent a kiégés, a leépülés, és hogyan gondolja orvosolni a jelenlegi teológia ezt a kérdést. Hát megmondom őszintén, mi volt ez? Megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül tudok azonosulni azzal az irányzattal, amelyet megoldásként javasolnak. Talán úgy nagy vonalakban annyit mondok el róla, hogy úgy gondolják, hogy a kiégés az egy olyan pszichológiai kérdés, amelyet ilyen mentálhigiénis pszichológiai megoldásokkal orvosolni tudnak. És mindenki úgy tekint rá, vagy nagyon sokan úgy tekintenek rá, hogy a mentálhigiéné lesz a kiégett lelkészek és egyébként gyülekezeti tagok életére a megoldás. A püspökünknek volt egy záró ige hirdetése, amely az aranyborjú történetéről szólt, és nagyon jó válasz volt erre a kérdés, és nagyon jól rendezte bennem ezeket a kérdéseket, hogy valóban a mai teológiai irányzatok úgy tekintenek a mentál higiénére, mint az aranyborjúra. Tudnélik, a kiégés és a mentál higiéné az alapvetően a bűn és az Isten kapcsolat kérdése. Azért van kiégés, mert az Isten való kapcsolat megromlott. Most az Isten való kapcsolatot rendezni sokkal nehezebben megfoghatatlan, ezért kell egy megfogható, mint az Izrael népének kellett a megfogható aranyborjú, meg a látható, és ami egyébként az ő termékük, sőt még az aranyaik is benne vannak. Ugyanígy kell a kiégéssel szemben egy nagyon kézzelfogható olyan pszichológiai technika, amelyhez nem szükséges az Istennel való kapcsolat rendezése. Hanem ez egy kézzelfogható és az Istennel való kapcsolat nélkül is működtethető dolog. Most tehát milyen kérdések foglalkoztattak bennünket, jó beszélgetések jöttek ki ebből, tehát a negatívum mellett ott voltak a pozitívumok is, amikor néhány lelkésszel leültünk és átbeszéltük ezeket a kérdéseket mélységében. Köszönöm azoknak az imádságát, akik kísérték a távollétemet. Én is kísértem a testvérek életét, reménység szerint minden rendben ment. Hallom, hogy a múlt vasárnap Isten tisztelet is lezajlott az Úr közöttünk volt, és megdicsőlhetett. Így legyen dicsőség az Úrnak, magasságban és itt a Földön is békesség. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, 171-es énekünket az úrvacsorára készülve. testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De ezerízig könyörök azokon, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Valam előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük. Úrvacsorai liturgiaként 257-es éneket az evangélikus énekes könyvünkből. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent test és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövent. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Úrunk Jézus Krisztusunk néve.
456.
Ti érettetek, és sokat jöttek. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az imaszentben. Menjetek el békességét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak. Amen.
Krisztus úr teste és vére, te életed.
Az Úr Jézus Krisztus. legyetek a megtérés áldott gyümölcsei. Jézus. Békesség néktek!
Vegyétek!
Ez a 439-es.
Amely ti érettetek, és sokat adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.